Ézsaiás könyvének 58. fejezete, az 1-től a 14. versetig. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsongjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni útaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak. És nem hagyja el Isten törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla. De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen törölve és veszekedve bőjtöltök, sok bűnösen, ököllel veszekedve. Sőt, bűnösen ököllel veszekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, hanem úgy, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely tetszik nekem? Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szor maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az a bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha meddítelent látsz, ruházd föl, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheggyed a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, azt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnapul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újjá, lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját a gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napján dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz figyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálak ősödnek, Jákobnak örökségében, az Úr maga mondja ezt. Imádkozzunk!
A mai igényvetés címe az, ami ki is volt vetítve, miközben gyülekedtünk. A felolvasott szakasz az a vers, hogy olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az elmúlt időszakban esős időszakot éltünk meg, árvizekkel együtt, és talán sokaknak nem kellemes dolog, nem jó hallani a vízről. Mert ez a víz, ez az árvíz nem jól öntözött, megöntözött kerteket hagyott maga után, hanem kipusztította, letarolta a kerteket. Embereknek a házát öntötte el, földjét, vitte el javait. De nem csak árvíz után vagyunk, hanem tünkös után is. És a Biblia úgy beszél a szent életről, amit Isten Krisztus által kitöltött rán gazdagon, mint élő vízről. És ezért is választottam ezt az igét a mai délelőtre, olyan leszel, mint a megöntözött kert, és forrás, amelynek vize el nem fogy. Ézsaiás könyvének ebben a részében, amit felolvastunk, nagyon sok biztató, lélekemelő ige van, amely talán a legnagyobb mélységekből is képes az embert felhozni. Tele van biztatással, bátorítással, Istennek az ígéreteivel. Mégis ez a rész nem ezekkel kezdődik. Hogyan is olvastuk ennek a résznek az elején? kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint a trombita emelt föl hangodat, és hirdesd népemnek bűneit, Jákob házának vétkeit. Mielőtt az Isten fölemelne bennünket, hogy a végén, ennek a résznek a végén olvastuk, a föld magaslatain hordozna, először térdre kényszerít bennünket. Hogy ott mindenható, teremtő Isten előtt megalázzuk magunkat, orba hújunk, elismerjük a bűneinket, a vétkeinket. Bűnbánaton keresztül vezet a magasságba az út. Az előző fejezetben azt lehet olvasni, a magasságban és a fentségben lakom, de a megrántottal és alázatos szívvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Isten a magasságban és a fentségben lakik, de azokkal is, akik megbánják bűneiket, akik megtörnek, megtört élekkel közelednek az Istenhez, akik bánják a bűneiket, és ezt letetik az Úr elé. És sokszor mi magunk is kiáltunk, és esedezve kérjük Istent, hogy segítsen meg bennünket. Hogy hallgassa meg az imánkat abban, amire segítségre szorulunk. És nem jön válasz a kéréseinkre. Ha következő fejezetet elkezdjük, azt olvassuk, hogy nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna. És nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáján előttetek, hogy meg ne hallgassam. És sokszor mi kiáltunk, keressük az Istent, és a mi bűneink elkezdik őt előlünk, vagy minket ő előlünk. Nem talál meghallgatásra a kérdésünk, kiáltásunk az imádságunk. De még hát az fejezet így is kezdődik, hogy hangosan kiállt, amit egy trombita kell hirdetni a nép bűneit, én meg vagyok győződve arról, hogy ez a rész az Isten kegyelméről, irgalmáról, végtelen szeretetéről szól. Ezt a bűnös népet az Isten meg akarja áldani. A mélységből ki akarja emelni, és a magaslatokon akarja hordozni. És öntözött kerté és vízforrásra akarja tenni. Mi volt ennek a népnek a bűne? Leginkább a képmutatás. Az álszent vallásosság. Ugye kifelé olyan képet mutattak, hogy ők megtartják a törvényt. Az igazsághoz ragaszkodnak. És nem térnek el attól, amit a törvény előír. De mindez a törvényesség, igazság csupán külső látszat volt. A szívük egészen máshol jár, mint amit a törvény megkövetelt volna, és ez nagyon jól tükrözte minden cselekedetük. A törvény előírta, hogy böjtöljenek, de hogyan böjtöltek? Nem tudtak még a böjtőnapokon sem megszabadulni a haszonleséstől, attól, hogy a robotosaikat vagy rabszolgáikat hajszolják a haszon érdekében, akik saját honfitársaik, zsidó népből való testvéreik voltak. A böjti napokon is hajszolták az embereket a haszon reményében. Ugyancsak a haszon reményében pereskedtek, méghozzá veszekedve pereskedtek. Egymásra ököllel lesújtva pereskedtek. A saját testvéreket lesújtva a még nagyobb haszon érdekében. És mindez böjti napokon. Nem képmutatás ez. Böjtölünk a cselekedeteinkkel, teljesen távol vagyunk az Istentől, az Isten keresésétől. Az anyagiak, a haszon azt köti le minden erőnket, a szívünknek minden gondolatát. Ugye a külső látszat az ugyan megvolt, a zsákruha, a hamu, ami akkor a bűnbánatnak a jele volt, és a maga a vallásos cselekedet is, hogy böjtöltek, és keresték az Istent, imáikban, mert szükségük volt az Istenre, de a cselekedeteik, miközben böjtöltek, teljesen más mutattak. A szívük nem volt ott. Ez teljesen másról volt. Mit kellene tenni a böjtön? Teljes figyelmünkkel, az Istennek volt, Istenhez fordulni. minden mást kizárni az életünkből. Mi az Isten keresünk. Megalázni magunkat az Isten előtt. Lemondani minden másról. Csak azért, hogy a teljes figyelmünket az Istennek tudjuk szentelni. A héten olvastam egy könyvet, amelyben arról is szó volt, hogy a 60-as években az angol fiatalok miért hagyták ott a hitet. Miért fordítottak hátat a hitnek. És a szerző azt írja ebben a könyvben, azért, mert az apjukon, mármint ezeknek a fiataloknak az apjukon, semmit sem változtatott. Az, hogy vasárnap templomba voltak. Hétfői magatartásukon egyáltalán nem látszott meg, hogy voltak-e templomban vasárnap vagy sem. Ugyanígy nem befolyásolt a templomba járásuk üzletük erkölcseit sem. És nem lett elviselhető a családban sem az apa, pedig templomba járt. Azt írja a szerző, hogy az ifjabb nemzedék két utat vonat bélyegzi az ilyen templomba járást. Csoda ez. Meglátszik-e rajtunk, hogy templomba járunk, hogy Isten tiszteletre jövünk, hogy igét olvasunk, hogy imádkozunk, talán bőtölünk a hétköznapjainkon. Abban a részben, amit most felolvastunk, azt lehet olvasni, még a böjti napokon sem látszott meg annak a hatása, hogy böjtöltek. Már azon a napon teljesen ellentétes volt a cselekedetük. A mai napon, amikor az Isten házában vagyunk, a mai napon meglátszik-e rajtunk, hogy az Isten keressük, hogy hozzá tartozunk, hogy az ő tetszésére akarunk élni. Ugye mit mondott erre a böjtre Isten? Nem úgy böjtöltök, ahogy illen. Nem úgy böjtöltök, hogy a magasságban meghallgattassék a ti könyörgésetek. Ezt nevezett böjtnek az Úr kedves napjának? Hogyan böjtölünk, vagy hogyan imádkozunk, hogyan keressük az Isten, amikor segítségre van szükségünk. Isten nem a szép szavaink fogják meghatni. Nem arra figyel elsősorban, hogy milyen szépen imádkozunk, hanem arra, hogy milyen a szívünk és milyenek a tetteink akkor, amikor nem imádkozunk. Mit kommunikál az életünk? Azt mutatja-e, hogy az Istenéi vagyunk, az Isten gyermekei. Ha visszalapoznánk az Ézsaiás könyvének az elejére, az első részben, mert lehet egy hosszabb szakaszt arról olvasni, hogy hogyan fogadja Isten ezt a képmutató vallásosságot. Engedjék meg, hogy felolvassam. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a püstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm, terhembe vannak. Fáraszt elviselni, ha felém nyújtjátok kezeiteket. Eltakarom szemem előletet. Bármennyit is imádkoztok, én meg nem hallgatom. Vértapad a kezeitekhez. Mossátok tisztára magatokat. Vegyétek el szemem előtt gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra. Térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peresügyét. Az Isten nem kér az árvák képmutató vallásosságból. Őszinte szíveket vár, nem külső tetteket, amiket láthatja véghez tart, végrehajtunk, végbe viszünk. Nem képet kell mutatni, hanem a szívünket kell az Istennek adni. Ezért kell kiáltani ennek a résznek az elején is a népnek a bűneit. A vétkeket. Hogy ezekből megtérjenek, ezeket elhagyják, ezeket a cselekedeteket. És teremjenek olyan gyümölcsöket az életükben, amely az igaz hithez méltó. És ezért kell bűnbánatra hívni ezt a népet. Az 55. részben így hívja bűnbánatra Isten az ő népét. Hagyja el útját a bűnös. És gondolatai az állat ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmat neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Hagyjuk el a tetteinket, álmok gondolatainkat, szavainkat, térjünk az Úrhoz, ő kész megbocsájtani. Ezt az utolsó gondolatot Károli úgy fordítja le, hogy bővölködik a megbocsátásban. Kész megbocsátani, és bővölködik a megbocsátásban. A Kádiféle fordítás pedig azt mondja, hogy nagy lelkű a megbocsátásban. Lehet, hogy kiáltjuk a nép bűneit, de igazán hozzátér a nép, Isten nagy lelkű, és megbocsátja a bűnöket. És mennyire így van, hogy Isten nagy lelkű és kész megbocsátani, ezt mondja az első részben. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapja. A legnagyobb bűnökből is kész Isten kimosni bennünket. És megtisztítani, megfehéríteni, mint a hó és mint a fehér gyapjú. Kész megbocsátani minden bűnünket, eltörölni. Mindazt, amivel védettünk ellene. Akkor, ha készek vagyunk hátot fordítani a bűnös életvitelünknek, és készek vagyunk azokat a tetteket véghez vinni, ami méltó ahhoz, hogy Istenhez tartozunk. És az a rész leírja, mit vár Isten az ő népétől. És három kérdésben vár változást az ő életükben. Az egyik, talán furcsa így mondani, de a társadalmi igazságosság. Azt, hogy az embertársadat becsüld meg. Ne bánj vele jogtalanul. Ne légy erőszakos vele. Tiszteld, mint ember. Add meg neki az emberi méltóságot. Senkire ne rakjunk jogtalanul bilincseket, elviselhetetlen terheket, mert inkább oldjuk le ezeket a jogtalan, gonoszul fölrakott bilincseket. Tépjük szét az igákat, amelyeket gonoszul raktak föl. Mások, vagy talán mi magunk raktunk föl másokra. Olyan terheket, olyan igákat, olyan bilincseket, amelyek jogtalanok, amelyek megalázzák és terhek alatt rostadóvá teszik embertársainkat. Ugye az elején olvastuk, hogy pereskedtek, veszekedve pereskedtek, ököllel verve pereskedtek, azért, hogy a jogotokat érvényesítsétek. Ne tegyetek igát a másokra. Szaggassátok szét a jogtalanul felrakott igákat, és oldjátok le a bilincseket, amelyeket gonoszul raktak fel. Gondolkodjunk el magunkról. A saját környezetünkben, akár itt a gyülekezetben, vagy a családban, vagy a munkahelyünkön, hogyan viszonyulunk egymáshoz. A hitben testvéreinkhez, családtagjainkhoz, munkatársainkhoz, azokhoz, akik a környezetünkben élnek. Visszaérünk-e esetleg a pozíciónkkal, a hatalmunkkal? Elnyomjuk-e a gyengét, a nálunknál erőtlenebbet? Eltiporjuk-e? Nehéz igát rakunk-e rájuk? És ha igen, készek vagyunk-e leszaggatni ezeket az igákat? Felszabadítani az elnyomottakat? Ez az egyik dolog, amit Isten vár. Hogy társadalmi, hogy az embertársainkkal ne bánjunk úgy, hogy ne adjuk meg nekik méltósághoz való tiszteletet. A másik a szeretet, az emberbaráti szeretet, vagy felebaráti szeretet. Amiről úgy olvasunk, hogy mennyi, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet. A szegény bújdosót vidd be a házadba, és ha mezítelent látsz, ruházd fel. És a testvéred elől el ne rejtsd magadat. Szó van a szállásról, az élelemről, a ruháról, a szükségben lévő emberről. És itt megint mondom, itt zsidó és zsidó viszonylatában kell gondolkodni. Isten népének viszonylatában. Nem vették figyelembe, hogy az Isten népének egy része éhezik, ruhátlan, fedél nélkül van. Nem gondoskodtak egymásról. Nem mutatkozott meg a testvér szeretet egymás között. Amit elvár tőlünk is Isten. János első levele ezt mondja, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretetben. észreveszük el, hogy közöttünk kiszorul szükségre, anyagi javakra, anyagi segítségre. És ha látjuk, elzárjuk-e a szívünket, elfordulunk-e testvérünktől, és készek vagyunk megosztani mindazt, amit az Isten bennünk, azból azt, amit az Isten bennünket megáldott. Elégítsétek meg az eletett lelkűeket, akik az anyagi nehézség miatt evettek el már a lelkükben is. Tegyetek jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, ezt mondja Pál a levélben. Mindenkivel tegyetek jót, de leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. És emlékezzetek az Úr Jézusnak a szavairól. Éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövegény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Gyakoroljuk el a felebaráti, vagy testvéri szeretetet. És a harmadik dolog, amiben változást várt, a nyugalom napjának a megszentelése. A szombat, a hetedik nap megszentelése. Hogy abba hagyjanak minden munkát a szombaton. És félre tegyenek minden tárgyalást, ügyet, és teljes figyelmükkel az Úrra figyeljenek. Hogy az a nap az Úr szent napja legyen. És ami nekem nagyon érdekes és nagyon szívhez szóló, ami dicsőségesnek és gyönyörűségesnek hívsz. Ami nem tehez támadra, hanem amit te magad mondasz gyönyörűségesnek és dicsőségesnek. Én tudom, hogy az Új Szövetségben élünk, és számunkra a nyugalom napja még előttünk van. Az, amiben be fogunk menni. Ott vár bennünket az igazi gyönyörűség és dicsőség. De én mégis azt gondolom, hogy mi magunk érdekében jó, ha van egy ilyen nap. Ami számunkra a nyugalom napja. Amikor eldobjuk a kalapácsot. Vagy akinek számítógépe van, eldobja a számítógépet. És minden zsinót kihúzunk a konnektorból. Amikor az Istennek szenteljük azt a napot, amikor gyönyörködünk az Istenben. Talán nagyon sokan ismeritek közöttünk Fűtő Robit, aki Amerikában nőtt föl, de már jó pár éve itt él Magyarországon. Egyszer elmondta nekem, hogy mi a számára a legkedvesebb magyar szó. És az a szó az, hogy gyönyörködöm. Tudunk-e az Istenben gyönyörködni? Ez a nyugalom napjának a célja. Hogy csak rá figyeljünk, félretéve minden más, és az Istenben gyönyörködjünk. Ekkor leszünk megöntözött kertek, ekkor válunk folyóvíz, ekkor fakad belőlünk forrás, ami nem fog elapadni. Ez a világ, ez a rohanás, ez kiszív bennünk mindent. Szükségünk van arra, hogy gyönyörködjünk az Istenben. A magunk érdekében, nem azért, mert törvényként bele van írva, hogy a szabad evangélium gyülekezet minden tagja kötelességtörően gyönyörködjön az Istenbe. Erre van szükségünk. Legyen egy nap, amiket ti magatok dicsőségesnek és gyönyörűségesnek mondatok. Erről a három dologról beszél úgy Isten ebben a fejezetben, hogy ez az igazi időt. Amikor nem igázod le az embertársadat, sőt, megsegíted a szükségleteiben, és az Úr napját gyönyörűségesnek tartod. Ha általánosan kellene ezt a foglalnám, azt mondanám, hogy lemondunk a haszonlesésről, amiből fakad a embertársaink nyomorgatása, amiből fakad az, hogy elzárom a szívemet, és nem osztom meg azt, amiben engem az Isten megáldott, és még a nyugalom napján is hajszolom a pénzt, és azt nézem, hogy nehogy eressek valami üzletről, valami pénztől, amit ezen napon is meg tudnék keresni. Nem mondok a haszonlesésről, az Isten és az ember szeretetéért. Ez az egész nagy bevezetés talán nem lélekemelő, nem bátorító, nem hiszen a bűneinkről van szó. Ha valakinek tényleg ezek a bűnei. A képmutatásról van szó, az, hogy nem egyezik meg az, ahogy élünk és amit hiszünk. És égbe kiáltó különbség van a gyakorlatunk és a beszédünk között. De mit ígér Isten azoknak, akik készek megfogadni az ő szavát, és változni mindabban, amit ő mond? Én néhány dolgot szeretnék ebből a részből kiemelni. Az első az, hogyha leoldjuk ezeket a bilincseket, amiket másokra rakunk, és szétszaggatjuk a jármot, azt mondja Isten, felhasad, mint a hajnal a te világosságod. Talán köztünk is várnak sokan világosságra, mert sötét az életük. Istenem, már sok ideje várják ezt a világosságot, hogy eljöjjön. És Isten azt mondja, hogy felhasad, mint a hajnal. El fog jönni. Talán sokan vannak olyanok, akik Isten ószövetségi népével együtt ezt mondják. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akiknek nincs szeme, botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. Nincs világosság, sötétség van. Csak tapogatjuk a homályt, a sötétséget. De mit mond Isten? Ha igazán teljes szívvel hozzánk érünk, felhasad, mint a hajnal a te világosságod. A második dolog, amit ki szeretnék emelni, az, hogy a sebed gyorsan beheged, és a meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Hányan hordoznak lelki sebeket, talán itt közöttünk? Talán évek óta várják, hogy behegedjen, meggyógyuljon az a seb. És talán már le is mondtak arról, hogy erre van bármi remény is. És ehhez a megtéréshez, amit vár Isten az ő népéből, hogy ne álszál kétmutató módon éljetek, hanem igazán adjátok oda Istennek a szíveteket, mit ígér? Gyorsan beheged a sebed. A gyógyulásod gyorsan kivirágzik. A harmadik, az Úr vezet majd szüntelen, és megelégíti a lelkedet a nagy szárazságban is. Talán sokan vannak, akik most úgy élik meg, hogy szárazságban vándorolnak, egy pusztaságban, és az Isten vezetését keresik. És nem találják meg az Isten vezetését. És szárazságon vándorolnak talán már nagyon régóta. Mit mond nekik Isten? Az Úr szüntelen vezetni fog. És a nagy szárazságban megelégíti a lelkedet. Ha igazán hozzáférünk teljes szívvel, akkor ő vezetni fog. Két részre bontanának ezt az utóbbi gondolatot, a vezetést és a megelégítést. A vezetésnél ezt az ígéretet adja meg Isten. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ha jajgatsz, ő ezt mondja, íme itt vagyok. Vannak-e köztünk, akik jajgatnak és kiáltanak, és nem hallják az Isten hangját, hogy íme itt vagyok. De Isten ezt az ígéretet is a megtéréshez köti. Ha jajgatsz, íme itt vagyok. Számoljunk fel minden bűnt az életünkben. Közeledjünk az Istenhez, és ő közeledni fog hozzá. Talán az igét nagyon jól ismerjük Jakab könyvéből. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Kiknek mondja ezt Jakab? A képmutató, hívő embereknek. Akik keresik az Isten és a világ barátságát is. Két szívűeknek mondja őket. Hogyan közeledjenek, mit mond Jakab? Gyásztal, sírással, nyomorgatással. Szenteljétek meg szíveteket. Szenteljétek meg lelketeket, ti két szívűek. És akkor az Úr a segítségül hívott válaszol, és ha kiáltasz, ezt mondja, íme itt vagyok. És végül a megelégítésről olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek a víze nem abbad el. Többen tudjátok, hogy a lakásunkhoz tartozik egy kis előkert, amit édesanyám gondoz, és újra és újra megállnak emberek, akár a házból, akár csak az utcáról, hogy ha látják anyukámat kint, akkor megdicsérjék, hogy milyen szépen rendben van téve ez a kert. Hogy gondozva van ez a kert, és milyen jó ránézni. Elhiszitek-e, hogy az életetek ilyen lehet, ha az Isten gondjaiból veszi? Ha igazán hozzáfértek, akkor megöntözött kert lehet az életetek, a szívetek, és mindaz, ami abból fakad. És vízforrás lehet, az életetek. Annak is, akinek most puszta az élete. Annak is, akinek most romokban hever az élete. Lehet megöntözött kert és vízforrás. Hallgassátok meg Isten ígéretét, amit az 52. részben mond. Megvigasztalja az Úr Siont. Megvigasztalja minden romjait. És pusztáját olyanná teszi, mint az Éden. És kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm és vígasság találtatik abban. Hálaadás és dicséret. A romokat megvigasztalja. A pusztát pedig olyanná teszi, mint az Éden. Mint az Isten kertje. Ami romos és puszta életünket édenné tudja tenni az Isten. Az Isten kertjévé. Hiszitek-e ezt? Hogy Isten a pusztaságot is édenné tudja változtatni. És nem csak titeket tud viróló kertekké változtatni és édenné, hanem ti magatokat is tud felhasználni mások életében, hogy vízforrás legyél. Más ember életében, akinek az élete szintén romokban hever, és pusztaságot. És pusztaság. Mások számára élő víznek folyamai ömölhetnek a ti belsőtökből. Pünkösd után higgyétek el az Úr Jézusnak a szavait. Aki hisz én bennem, meg nem szomjazik soha. És aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsőjéből. A megelégítés, hogy nem szomjazik meg soha, és a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, mondja az Úr Jézus a Szentlélekről, soha örökké meg nem szomjazik, meg lesz elégítve. És az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek útfejlesztő benne. Örök életre buzgó víz áradhat ki belőlünk mások felé. Elolvassátok a Biblia elejét, ahol az Édenről van szó, azt olvassuk, hogy az Édenből fakadt egy folyó, egy folyam, ami megöntözte az Úr kertjét, ahová Isten az első emberfát helyezte, majd ez a folyam négy ágra szakadt, és hatalmas földterületeket öntözött meg. Akartok-e ilyenek lenni, akiket megöntöz az Isten vize, és belőletek is másokra árad az élő víz. Én egy olyan kisvárosban nőttem föl, ahol még voltak artézi kutak, és oda jártunk vizes kupával vízért. És még a mai napig emlékszem ennek a víznek a vízére, vagy a kupának a vízére, azt már nem tudom eldönteni. De erről a vízről bárki vehetett ingyen vizet, annyit, amennyit csak akart. Mindannyian, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és a Szentlélek napozást lett bennünk, ilyen kultfők lehetünk, akikből áradhat a víz ingyen, azok számára, akik szomjaznak. Ha most itt vagyunk 100-an, akkor ez 120 főt jelent. És ha szétmegyünk vasárnap, és a hétköznapokban ott vagyunk, ahol az Isten helyezett, akkor 120 főből áradhat az élő víz azoknak, akik szomjasak, és akiknek az életük pusztaság is van. Árad-e belőlünk ez a víz? A szomjazók mehetnek-e hozzátok, hogy igyanak? És aki akarja, veszi-e belőletek, vagy veheti-e belőletek az élő vizet? Az életnek a vizét, amelyet az Úr Jézus ad annak, aki szomjazik. Az Isten segítségével vízforrások lehetünk, és rések befalazójának nevezhetünk. Embereket ithatunk meg, romos életeket építhetünk újjá. És ebben a világban sajnos nagyon sok emberi élet van, amely romokban hever, ami pusztaság. Itt közöttünk is talán, de ott, ahol élünk mindenképpen. És szükségünk van arra, hogy mi megelégedettek legyünk, a szívünkben megelégítsen maga Isten, és belőlünk élő víz folyamai áradjanak másokra. Ez az egész rész a bűnök hirdetésével indult. De nem azért, hogy földbe döngölje Isten az ő népét, hogy eltiporja és eltörölje, hanem azzal a céllal, hogy fölemelje, megtisztítsa. A szívét megöntözött kertjét tegye, vagy az életét megöntözött kertjét tegye, és forrássá sokak számára. Eljutottunk a bűnök hirdetésétől, a megöntözött kertekig és a vízforrásokig. ha vágyakozunk erre, hogy megöntözött kertek legyünk és vízforrások. És ha felismerjük talán magunkban, hogy miránk is igaz ez a kettős élet, ez a kettős szív, ez a kétfelé sántikálás. Térjünk őszinte szívvel az Úrhoz, aki gazdag a megbocsátásban, aki nagy lelkű, aki el tudja törölni a mi vétkeinket. És higgyétek el, rátok is igaz lesz az ígéret. Gyönyörködtök az Úrban, megadja szívetek kéréseit. 37. Zsoltár 4. verse. Amire talán most is vártok, de az Isten elzárja előletek mindazt, amire vágyakoztak, emiatt a kétszínűség miatt. De hozzátértek, felhasad világosságotok, mint a hajnal, sebetek gyorsan begyógyul, az Úr vezetiteket szüntelen, a pusztaságban is megelégít benneteket. Ha hívjátok, azt mondja, íme itt vagyok, megelégíti lelketeket, mint a megöntözött kert, és forrását tesz, amelynek a vize soha el nem apad. Adjátok a ti lelketeket, életeteket a jó pásztornak a kezébe. Ő füles legelőkre és csendes vizekre terelget benneteket. És halljátok meg, hogyha hív, aki szomjúzik, jöjjön én hozzám, és ígyék. Ti szomjazók, jeltek a vizekre, és igyatok. Olvassuk az 55. rész elején. Legyetek olyanok, mint a megöntözött kert és a vízforrás, amelynek a vize nem apad el, nem fogy ki. Imádkozzon. Menjen, hogy te jól ismersz mindannyiunkat. Te előled nem tudunk elrejtőzni. Nem tudunk olyan képet mutatni önmagunkról, amely te elhinnél, hogyha tényleg nem igazi valóság, hanem csak képmutatás. Kérlek, segíts szembenézni önmagunkkal, és ha nem látnák meg a magunk kétszínűségét, kétszívűségét, kérlek, hogy te magad küldj olyanokat hozzánk, testvéreket, aki talán szelíd szóval, hogyha erre van szükségünk, tud figyelmeztetni, de ha nem, akkor kiáltó, mint a trombita hangja, kiáltó szóval hívja fel a figyelmünket arra, hogy kétfelé sántikálunk. Kérlek, hogy te magad vonj magadhoz, hogy ismerjük föl, hogy te ágban elsősorban szükségünk. Te vagy, aki megelégítesz, nem mindaz, amit ez a világ nekünk kínál, ez a gazdagság, ez a fogyasztói társadalom. Annyi mindent fogyasztunk, és mégis szomjasak és éhesek vagyunk. Te pedig ingyen akarsz megelégíteni mindannyiunkat. Kérünk, bocsáss meg, hogy vakok vagyunk, hogy azt tesszük és azt hiszük, ami nem tőled van. Kérlek, hogy te táplálj bennünket, ajándékozz meg újra és újra bennünket, azzal, hogy benned gyönyörködjünk, hogy te magaddal eltöltődjön a szívünk. Kérlek, hogy te segíts az Isten tiszteleteken, a Biblia órákon, a testvéri beszélgetésekben, a magányos imádságban, böjtölésben, Biblia olvasásban, hogy mindenhol veled tudjunk találkozni. Tudjunk veled találkozni a rászorulókban. Nyisd meg a szívünket, ne tartsuk vissza mindazt, amivel megáldottál bennünket. Őrizd meg bennünket attól, hogy gonoszul cselekedjünk a testvéreinkkel, és addulunk, hogy gyönyörűségünk legyen hétről hétre te benned, vagy napról napra, életünk minden napján. Köszönjük, hogy a nyugalmatban válsz bennünket, ahol dicsőség és gyönyörűség vár bennünket. Legyen áldott a te neved ezért. Kérünk, hogy őrizd meg a te közeledben, és terelj vissza mindannyiunkat te hozzád. Amen. Thank you.